Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei.
A Gazdasági Rádió és a Tropikál magazin közös műsora.
A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Marokkó a világ egyik legjelentősebb parafa exportőre és vezető foszfát termelője. Foszfát készletei a világ szükségleteit évszázadokra fedezni tudják. Jelentős a textilipar, a vegyipar, élelmiszeripar, a bőrgyártás, a gépgyártás, és bár területének csupán 20%-a áll művelés alatt, a mezőgazdaság máig fontos szerephez jut. A magyarok többsége mégis, mint egzotikus úticélt tartja számon az észak-afrikai országot, és mint mai vendégem, első látásra bele is szeret a varázslatos arab országba. Marokkó másik arcát azonban, időhiányában, csak néhányan ismerik meg. Ezért a következő percekben erről a másik arcról is szó lesz egy most megjelent könyv apropóján. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Fülöp T. Marian, újságíró, a most megjelent Kétszínű Marokkó című könyv, illetve a korábban bestsellerré vált Kétszínű Irán című könyv szerzője. Kollégák között szoktunk tegeződni, úgyhogy most is tegeződni fogunk. Szervusz!
Szervusz! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Marokkóról fogunk beszélni, Marokkó sok minden miatt izgalmas és érdekes, már csak a különleges státusza miatt itt európai kapcsolatokat tekintve üzletembereknek is jó kapcsolatokat lehet ott építeni, de egy pár szót azért az előző könyvről, illetve Iránról is ejtsünk. Az, hogy több helyen láttam, hogy a Kétszínű Irán az bestseller lett, az mit jelent, mekkora példányban fogyott el?
5000 példányban nyomta ki a kiadó, aki egy másik kiadó volt, mint a jelenlegi kiadóm. Azt mondják, hogy 3000 példányszám fölött már sikernek tekinthető, ha egy könyvet el tudnak adni. Ez majdnem mint az 5000 példányban elfogyott, úgyhogy ez azt gondolom, hogy siker.
És egyébként hogy kerültél Iránba, illetve Marokkóba? Kifejezetten a szakmai érdeklődés vitt oda, és azt mondtad, hogy hú, hát Iránról kellene írni egy könyvet, és aztán utána meg Marokkóról, mert hogy talán az iszlám világ és az európai kultúra ütközése izgalmas könyvtéma lehet?
A férjem diplomata, a külügyminisztériumban dolgozik, így kerültünk oda. Én pedig újságíró vagyok, és otthon voltam egy kisgyerekkel, és hobbiból kezdtem írni az Irán könyvet. Egyfajta öngyógyító terápiaként, hogy egy tévés megszokja, hogy mindig zajlik körülött az élet, ráadásul a család, a barátok sem voltak ott, viszont nagyon sokat írtam nekik, és egy idő után jött az ötlet, hogy én forgatni fogok kint, de ezt Iránban nem lehetett mindenféle retorzió nélkül megtenni, úgyhogy mai napig nem emlékszem arra a momentumra, amikor én eldöntöttem, hogy írni fogok, de elkezdtem írni. Éjszakánként írtam, és nagyon-nagyon jól szórakoztam közben, és amikor a következő külszolgálatom Marokkóba ugyanebben a helyzetben találtam magam, bár ott már dolgoztam, akkor újra elkezdtem írni Marokkóról, és mindkét könyvnek az a címe, hogy a Kétszínű Irán, illetve Marokkó, mert hogy mind a két ország kétszínű, igaz, hogy mind a kettő iszlám ország, de teljesen más, hogy kétszínű. Még Irán azt kommunikálja magáról, hogy a nyugat az ő ellensége, ehhez képest elképesztően kedves, nagyon-nagyon művelt emberek voltak, nyitottak, barátságosak. Nyilván nagyon sok olyan dolog volt újságírói közhely, hogy a téma az utcán hever, de hogy tényleg, tehát úgy, hogy nyelvet tanultam kint, a fárszi nyelvet, az iráni nyelvet, beültem a taxiba, és olyan tökéletes angolsággal beszélt a taxisofőr, nem egy, de a legtöbb, és mondták, hogy ne küzdjek én az ő nyelvükön próbálkozni, mert hogy Amerikába jártak egyetemre, és bárkivel megismerkedtünk, egyből az ő vendégük voltunk a következő hétvégén. Még Marokkóban éppen ennek az ellenkezőjét tapasztaltuk, nyilván attól is, hogy ezt írtam is a könyvben, ott nagyon sok egyrészt a turista, tehát ott nem fehér holló egy külföldi ember, másrésztről gyarmat voltak, ami valószínű, hogy az ő lelkükben 56-ban lett független az ország, de hát francia gyarmat volt, illetve az északi területeken spanyolok is voltak. Éppen ezért azt gondolom, hogy van bennük némi kis kimondatlan, hát most az ellenség kép jutott eszembe, talán ez egy kicsit azért erős.
Talán ellenérzés.
Másrésztről pont az, hogy amíg az irániak vágytak arra, hogy a családjukat bemutassák, meghívtak magukhoz, a marokkóiak ezt nem feltétlenül érezték sajátjuknak. 5 évig voltunk kint, szerintem 2-szer voltunk marokkói család otthonában.
Most ez az izgalmas, de itt a könyvedben is olvasom, a fülszöveg ezzel kezdődik, hogy szerelem volt első látásra, de idővel rájöttem, hogy Marokkó kétszínű. Akkor ezek szerint ez a kétszínű Marokkó cím, ez nem csak az előző könyv sikerét akarja meglovagolni, hanem talán még jobban szembe ötlötte a kétszínűsége?
Igen, mert hogy én sokkal rosszabbra számítottam, amikor kimentünk, én egy nagyon fejlett országot láttam, nagyon rendezett volt, nagyon kultúrált, nyilván mi a fővárosban, Rabatban éltünk, de hogy nagyon-nagyon kellemes meglepetés volt, elképesztő méretű házakkal, autókkal, és ehhez képest, amilyen képet én az elején alkottam, hogy hú, hát ez itt maga a paradicsom, ezért hasonlítottam a szerelemhez, mert tényleg nagyon megnyerő volt, akkor utána, amikor megismertem jobban az országot, azt láttam, hogy azért ez csak a felszín, ez csak a külcsény, és azért az emberi jogokkal nagyon sok baj van, a nők helyzetével nagyon-nagyon sok baj van.
Még Iránhoz képest is, vagy a kettőt azért nem hasonlítgatnád?
Tehát főleg a politikai szabadságjogok miatt nem lehet egy lapon említeni a két országot, de ahhoz képest, hogy azt gondoljuk, hogy Marokkóban modern családjogi törvény van, ahhoz képest az semmiképpen nem normális, bár ezt most megváltoztatták. Hogyha valaki például nemi erőszak áldozata lesz, akkor ezt neki nagyon nehéz bebizonyítania, hogy ez valóban így van. A törvények félig meddig, tehát papíron védik ugyan a nőket, de vannak anyaotthonok, ahol ilyen anyukák vannak, mert hogy a család kiközösíti őket. Nagyon sokszor Marokkóban az utcára mennek az emberek, és tüntetnek, merik szavukat hallatni. Főleg ilyen emberi jogi kérdésekben nagyon sokszor utcára vonulnak. Egy fejezetben egyébként több ilyen esetről is szóltam. Ami nagyon felkavaró volt, hogy volt egy 15 éves lány, akit a megerőszakolójához hozzáadtak a bírósági döntés alapján, mert hogy van egy ilyen kitétel, hogyha az erőszakoló feleségül veszi a lányt, akkor mentesül mindenféle börtönbüntetés alól.
Hát ez nagyon szép, tehát akkor tulajdonképpen most már bűnhődjön élete végéig, szerencsétlen.
Mert hogy ilyenkor, tehát hogy a családnak áldozat, nagyon nagy áldozat. Szégyen, tehát ugye ott nem
és
lehet.
És az áldozat akkor egyáltalán nem is számít.
Nem, tehát hogy itt ami számít, hogy a lányuk szüzességét megőrizzék, és a házasságon kívüli szexuális életet büntetik.
De közben meg arról is írsz itt a könyvben, és ez is egy érdekes pont, hogy hát ugye iszlám törvények vannak, a házasságon kívüli szexuális életet büntetik, de hát ez képest virágzik a prostitúció.
A nagyvárosokban egyébként a fiatalok ugyanúgy élnek, mint nálunk, legfeljebb a szülőkkel erről nem beszélgetnek, a szülők is úgy tesznek, mintha ez nem létezne. Bárok vannak, szórakozó helyek, ahol együtt szórakoznak, és valóban már új bankokként emlegetik például Marrakesht, ahol a prostitúció virágzik, de mondjuk Casablancában is, meg nyilván minden nagyvárosban meg lehet ezt találni. Volt egyébként ebből is több nemzetközi botrány, hogy sajnos pedofilok is megjelennek, különböző szervezetek védik ott már a kisfiúkat, kislányokat, mert hogy ugye a szegénység miatt ők nagyon-nagyon könnyen áldozatok lesznek.
Egyébként a család ebben azért gondolom nem partner, hogy ezeket a gyerekeket szexrabszolgának használják, vagy akár még ez is előfordulhat?
Hát sajnos a szegénység ezt is felülírja. Nyilván nem beszélgetnek otthon erről, de hogy mondjuk van gyerekmunka, aki mondjuk varrodában, boltban, bárhol dolgozik, elmegy otthonról, anyuka nem akarja tudni, hogy hova megy az ő kisfia, vagy azt hiszi, hogy csak bandázik, és akkor közben meg ő mással keresi a kenyerét, és hát valószínűleg nem egyedül.
Persze ez nehéz azt mondani, hogy ez a saját döntése, mert nem feltétlenül a saját döntése, de akkor nem feltétlenül elrabol gyerekekről van szó, hanem akik minden nap, mint kvázi egy munkát tekintik ezt, hogy akkor elmegyek, tesznek velem, amit tesznek, viszont este többet kapok, mint az, aki a gyárban dolgozik, mondjuk.
Igen, sajnos, és a YouTube-on is fönt vannak ilyen videók. Egy francia politikus ebbe a botrányba bukott meg, hogy egy Marrakesben egy kisfiúval fajtalankodott, prostituáltként, ha lehet egy gyerekre ezt mondani, akik egyébként nem is feltétlenül tudják, hogy ők rosszat tesznek, vagy mit tesznek. Ugyanez van például, hogy a gyerekmunka az tilos, de a háztartásokban rengeteg gyerek dolgozik. Egyébként minden családnál van bejárónő, femme de ménage. A tehetőseknél van több is, a szegényeknél pedig kosztért és kvártéért vannak ott a náluk is szegényebbek, és ha mondjuk ide bekerül egy fiatal kislány, akkor ő nem nagyon tudja, hogy mondjuk miért kedves vele a házi úr. Hát ez mind nálunk volt régen a cselédrendszerben, és aztán mondhat neki minden szépet és jót, és nem tudja, hogy mi történik vele, mert ez egy tabu téma, nem beszélnek a szexualitásról, és aztán mikor megesik, vagy terhes lesz, akkor az utcán találja magát, mert a család nem fogadja vissza, nyilván attól a háztól, ahol dolgozott, onnan pedig elkergetik, és ekkor jut el azokba az anyaotthonokba, amiből egyébként nagyon sok működik Marokkóban, ahol én is jártam az egyikben, és be is számolok a könyvben a tapasztalataimról.
Ezek az anyaotthonok, ezek állami fenntartásúak, tehát hogy mondjam, az állam részéről azért van némi védelem, ha csak ilyen szintű is, hogy legalább akkor tüntessük el őket ilyen anyaotthonokban?
Ezek különböző alapítványok, amiknek nagyon soknak nemzetközi támogatója van, de egyébként maga a király és az ő felesége, Salma Benani volt, aki az elsők között létrehozott ilyen anyaotthonokat, és ha már a királynál járunk, furcsa módon Marokkóban a király az minden családnak a tagja, tehát hogy annyira szeretik, annyira tisztelik őt, hogy családtagjuknak tekintik. És egyébként ezzel kezdem a könyvet, hogy MC-ként hívják például, hogy Mohamed Sisz, meg Majetskinek, mert hogy szeret jetskizni, tehát hogy kedves beceneteket adnak neki, de egyébként nem is nagyon lehetne szídni se, sőt az egészségügyi állapotáról se lehet beszélni, mert hogy ez tabu téma.
De egyébként akkor ezek szerint kedvelik, mert ez a bársonyos forradalmak alatt is látszott, hogy VI. Mohamed azért jól jött ki ebből a forradalmi hullámból,
az
arab tavaszból. Emlékeim szerint talán egy vagy két törvényen módosított, és ezt már mint reformot tudta kommunikálni, és a nép ezt, hát ha most csúnyán akarni fogom, ezért beszopta, de másik oldalról meg lehet, hogy olyan szinten szeretik valóban, hogy ez már elég is volt. Egyébként ilyenekről van szó a könyvben, vagy ha nincs, akkor most beszéljünk róla, hogy ez a szeretet, ez mennyire őszinte, illetve mennyire elvárt?
Én azt gondolom, hogy ezért egy 90%-ban, ez az én szubjektív véleményem, de 90%-ban szerintem őszinte ez a vélemény. A király hatalmát nem akarják ők megdönteni, csak egy kicsit megreformálni, aki egyébként erre nyitott is, egy nagyon-nagyon felvilágosult uralkodó, és az arab tavasz során, azért itt is volt a február 20-ai mozgalom, de a király ígért egy új alkotmányt, amiben több demokratikus elemet is beépítettek, ami úgy látszik, hogy elég is volt a népnek. De hogy például volt egy nemzetközi szervezetnek felmérése a migránsokról, mert fura módon a marokkóiak a szubszaharai bevándorlókkal szemben ugyanolyan elutasítással viselkednek, mint mondjuk velük Európában vagy Amerikában, ahova ők is vágynak, és nagyon sok bevándorló, marokkói bevándorló él a nyugati világban, de ugye nyilvánvaló, hogy a Marokkó sokkal fejlettebb, mint a tőre délre levő afrikai országok, és sok migráns van, akikkel nagyon csúnyán bánnak. Sokszor van, hogy megverik őket az utcán, a rendőrök is elveszik a papírjaikat. Egyébként pont egy magyar lánnyal találkoztam, aki migránsokkal, illegális bevándorlókkal foglalkozik, aki nagyon szívszorító történeteket mesélt el. Ez az interjú is benne van a könyvben. Tehát amikor ez a felmérés elkészült a bevándorlókkal kapcsolatban, akkor a király egyből ennek a helyzetnek a javítására szólította föl az illetékeseket.
Kétszínű Marokkó a címe a könyvnek, de hát eddig még inkább a negatív oldaláról beszéltünk, illetve ha már itt a Gazdasági Rádióban beszélünk, és ennek a műsornak is azért az alcímében benne van az, hogy a harmadik világ üzleti lehetőségei, ilyen szempontból mondjuk használható-e ez a könyv? Tehát ha mondjuk valaki Marokkóba szeretne menni üzletelni, vagy úgy gondolja, hogy Marokkóban építeni tovább az üzleti kapcsolatait, akkor a könyvet elolvasva kap-e ahhoz muníciót, hogy ott jobban eligazodjon. Most túl azon, hogy persze hol vannak a bordélyházak, és hol verik meg őt, vagy hol lehet alkoholt fogyasztani, mert ugye erről is írsz, hogy simán lehet a bárokban alkoholt fogyasztani a nagyvárosokban.
Hát ez a könyv nem elsősorban erről szól, de azt tudni kell, hogy egy arab emberrel az üzlet az nem úgy működik, mint egy európai emberrel, tehát ebben mindenképpen segítséget nyújthat, hogyha az ő mentalitásukat, vérmérsékletüket, gondolkodásukat megismeri egy kicsit az ember, amennyiben ez megismerhető. A férjemmel mondtuk mindig, aki ugye munkája miatt sokat tárgyalt, akár üzletembereket is segített, hogy mindig ott van egy marokkói faktor, amire nem számít az ember, ezt be kell kalkulálni.
Egyébként mi volt a tapasztalatod, mennyire állják a szavukat például? Tehát ez mondjuk mennyire tartozik bele a marokkói faktorba, vagy nem tartozik bele?
Hát az idővel nem nagyon tudnak bánni például, tehát sokszor van, hogy bizonyos találkozókról elkésnek, ez teljesen normális számukra, ők teljesen máshogy vélekednek az időről, bár azt hozzá kell tenni, hogy ezt csak a saját oldalukon kezelik ezt ennyire lazán. A másik embertől elvárják azt, hogy pontos legyen, akkor ők egyből európaivá válnak, tehát hogy ők nem szeretik, ha tőlük késnek, és hát nyilván nem is szokott az ember késni.
De akkor ebben is tetten érhető a kétszínűsége Marokkónak.
Igen, de nagyon sok ember van egyébként, aki külföldön tanul. Ugye nyilván egy frankofon országról van szó, tehát az teljesen természetes egy kicsit is elitebb családnál, vagy aki ezt megteheti, hogy mondjuk Franciaországba mennek tanulni, de egyre többen próbálkoznak például Magyarországra is diákként elkerülni. Van egy fejezet erről is, az érdekházasságokról, mert hogy onnantól, hogy Schengen tagállamok lettünk, a köztudottan nagyon szép magyar lányok még kapósabbak lettek, nagyon sokan ismerkednek az interneten, és mennek hozzá, ismerkednek, de szinte ismeretlenül marokkói, általában fiatalemberhez, tehát főleg a fiúk próbálnak ugyonnan kitörni, vagy pedig egy nyaralás alkalmával.
Egyébként ezzel kapcsolatban vannak-e veszélyek, amikre felhívnád a figyelmet? Tehát mondjuk egy ilyen érdekházasság utána mennyire taszítja mondjuk rossz helyzetbe azt, aki erre rááll?
Hát én azt gondolom, hogy túl nagy veszélye nincsen, csak az ember szívét összetörik. Nyilvánvaló bizonyos anyagi veszteségek is lehetnek, mert hogy általában ez a szegényebb rétegeknek a kiugrási lehetősége, tehát hogy gyere, ismerd meg az én szép hazámat, és aztán majd kérünk vízumot, te veszed meg a repülőjegyet utána, te veszed meg a gyűrűt, már ha kapnak egyáltalán vízumot. Tehát hogy sokszor nem, soha nem volt még munkájuk, valaki Google fordítóval beszélget egyáltalán, és sokan azt mondják, hogy hát, hogy én nem gondoltam, hogy még a sokszor van, hogy egy idősebb nő és egy fiatal 30-40 év különbséggel jön össze, hogy én nem gondoltam, hogy még nyugdíjasként szerelmes leszek, de hát most miért zárkózzam el egy ilyen szép dolog elől? Csak utána ott van a nagy csalódás. Igazából itt már nem is látok olyan nagy rizikót a szívfájdalmon túl, ahol ezt látom, az a fiatal lányoknál, tehát hogyha születik egy ilyen kapcsolatból egy gyerek, akkor az már nehezebb dolog, mert hiába írta alá Marokkó a különböző nemzetközi egyezményeket. A gyakorlatban sokszor előfordul az, hogy a gyerek kimegy nyaralni, és aztán nem engedik vissza őt Magyarországra.
Tehát erre mindenképpen érdemes figyelni, és hát persze ez sem sikerült pozitívra, de hogy akkor itt a végén egy pár szót, azért gondolom csak írsz ebben a könyvben a Marokkó iránti szerelemről, ahogy itt fogalmazol a könyvben, hogy miért is szerethető mégis a két arcúsága vagy kétszínűsége ellenére Marokkó.
Mert hogy meglepő, tehát hogy mindig tartogat valami izgalmat, másrésztről pedig nem véletlenül mennek oda ezrével millió száma turisták, celebek is, tehát George Clooney most ott tartotta a NASZ útját, a Brad Pitt oda jár feltöltődni, mert hogy van egy olyan varázsa, ami kiszakítja az embert a mindennapokból, elvarázsolja, és hogyha van az embernek egy kis humora, akkor az egész egy elképesztően jó kaland tud lenni. Nagyon sok érdekes kalandunk volt az 5 év során a családunknak, a gyerekeinknek, ami azt gondolom, hogy örök élmény lesz számunkra, és nagyon-nagyon sokat megosztottam ebből a könyvből az olvasókkal.
Fülöp T. Marian, újságíró, a Kétszínű Marokkó című most megjelent könyv szerzője. Köszönöm, hogy vendégünk volt, tehát tedd máskor is.
Köszönöm szépen.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót. Ezzel a műsorral legközelebb jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban, tehát a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét. További szép napot kívánok. Lakatos Lászlót hallották.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. Beszállókártya.
A Gazdasági Rádió és a Tropical Magazin közös műsora.